Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. november 16-án sugárzott műsorát. Mit tesz a kormány és a társadalom a nyugati országokban a szélsőjobb térnyerése ellen? A műsort Láng Júlia szerkesztette.
Sose felejtjük el, hogy miért omlott össze a Weimári köztársaság. Nem azért, mert túl sok volt a náci, hanem azért, mert nem voltak elég sokan a demokraták.
Richard von Weizsäcker német köztársasági elnöknek ez a figyelmeztetése a több mint 300 ezeres tömeget megmozgató berlini tüntetésen hangzott el. Ennek a mondatnak a jegyében figyelünk arra a mai műsorunkban, hogy mit tesznek a nyugati demokráciák a szélső jobb oldal megfékezésére. Halljuk tehát a műsor témáit.
Ausztriában a kormány megerősítette az ellenintézkedéseket. A kismartoni zsidó temető meggyalázása után kormánytagok is jelképes őrséget álltak a helyszínen.
Németországban sorozatosan százezreket mozdít meg a fölháborodás az idegen gyűlölet ellen. Sokan figyelmeztetnek a szélső jobboldalnak tett bármiféle engedmény veszélyeire.
Franciaországban az antifasizmus közügyé vált. Ma már a jobboldal sem próbálja édesgetni a szélső jobbot, amely egyébként az újságírók fölpofozására biztat.
Olaszországban szintén vezető politikusok menetelnek az antifasiszta tüntetők élén.
Az Egyesült Államokban a republikánus párt inkább a demokraták jelöltjére szavazott egy kormányzói választáson, csak hogy egy volt Ku Klux Klános republikánus meg ne nyerje a választást.
És most a részletek. Idén nyáron történelme során először Ausztria elismerte, hogy nem csak áldozata volt a náci Németországnak, de hogy sok osztrák támogatta a harmadik birodalmat. Branicki kancellár hangsúlyozta Ausztria felelősségét, és bocsánatot kért az osztrákok által elkövetett atrocitásokért. A jelképes gesztus sokat számít, de nem csak a múltról van szó, hanem a jelenről is. Nárai Vilmos jelenti.
Az osztrák kormány az elmúlt hetekben feltűnően megerősítette a szélső jobboldal szemben foganatosított intézkedéseit. Az intézkedések hátterében több esemény sorozat is meghúzódik. Egyrészt, mint azt az itteni államrendőrség főnöke több interjúban is kifejtette, Ausztriában attól tartanak, hogy a német példa átragadhat Bécsre is. Az alpesi ország mindenképpen szeretné elkerülni a rostokihoz hasonló eseményeket. Ezért a menekült otthonokat a múlt hét óta Ausztriában rendőri egységek védelmezik. Az új náci csoportokat a Stápó, mert hogy itt így hívják az államrendőrséget, már régóta ellenőrzés alatt tartja. Állítólag ezek a neonáci sejtek, amelyekről ugyan Bécsben mindig is hangsúlyozzák, hogy közel sem olyan szervezettek, mint németországi megfelelőik, szóval állítólag ezek a csoportok készülnek az X napra. A Stápó főnöke Oswald Kessler szerint ezen a napon előre megtervezett külföldiek ellen irányuló támadásokra és zsidó kegyhelyek meggyalázására lehet számítani. A Stápó főnök egyébként azt sem zárta ki, hogy az ausztriai akciókat Németországból irányítanák, minden esetre néhány hírhet német neonáci ma már be sem teheti a lábát Ausztriába. A második vonulat, amelyről beszélni akartam, az a régóta nem tapasztalt szolidaritás, amelyet a kismartoni zsidó temető két héttel ezelőtti meggyalázása váltott ki. Egy mindeddig ismeretlen szélsőséges csoport a zsidó kegyhely sírköveire horogkereszteket, valamint külföldi ellenes jelszavakat festett. Ez az akció azonban talán éppen ellenkező hatást váltott ki, mint a mögöttes szándék remélhette. Egy hétre rá, múlt vasárnap, a zuhogó esőben értelmiségiek, művészek és politikusok, köztük a kormány több tagja álltak jelképes őrséget a síroknál, nehogy az akció megismétlődhessen. Az eddig viszonylag csöndben lévő katolikus egyház is mintha aktivizálódott volna. Néhány püspök már nyíltan elítéli a szélsőséges tendenciákat. Végezetül szólni kell azonban a jobboldali tendenciák legális megjelenéséről is. Az osztrák belpolitikát ugyanis már hetek óta a Szabadságpárt vezetője Jörg Haider tartja mozgásban, aki népszavazást akar tartani a külföldiekről. Haider ezt a szándékát ultimátumszerűen fogalmazta meg. Ha a kormány nem tesz meg bizonyos lépéseket, akkor az FPÖ megkezdi a népszavazás kiírásához szükséges aláírásgyűjtést. A parlamenti politikai erők és a kormány is kezdettől fogva elutasítóan reagált a Herder-féle kezdeményezésre, mondván, hogy egy ilyen kényes témát nem szabad emocionalizálni és népszavazásra vinni, hanem azt a parlamentben kell megvitatni, a parlamenti demokrácia játékszabályai szerint. A belpolitikai húzavonal népszavazás körül azonban még mindig tart, és úgy tűnik, hogy Jörg Haider megőrizte kezdeményező szerepét, és kényszeríteni fogja a többi politikai pártot is, hogy állást foglaljon ebben a kényes kérdésben. Nálai Vilmos, Szabad Európa Rádió, Bécs.
Miközben jobboldali szélsőségesek hangosan kiabálják, büszkék vagyunk arra, hogy németek vagyunk, cselekedeteik minket, többieket szégyenkezéssel töltenek el, hogy németek vagyunk.
Ezt a Német Kereszténydemokrata Unió, a CDU egyik parlamenti képviselője írta a Wall Street Journalben, kifejezve már a cikk címével is, a német demokrácia erősebb, mint a szélsőségek, Németország jogos aggályát külföldi megítélése miatt. A megállapítást ugyanakkor alátámasztják a sorozatos, több százezres tüntetések a szélsőjobb előretörése ellen. A veszély, mint erre sokan fölhívják a figyelmet, az, ha a szélsőjobbot azzal próbálják leszerelni, hogy hangzatos propagandájának néhány realistának ítélt elemét megpróbálják beépíteni az elfogadhatóak közé. Ezzel polgárjogot adva nekik. A németországi lakosság mintegy 6%-a külföldi, és az évente érkező, egyre növekvő bevándorló hullám nagyobb, mint amennyit arányosan az Egyesült Államok befogadni szokott. A politikai vezetők az eszkaláció kezelhetetlenségétől félnek. Még több bevándorló, még nagyobb idegengyűlölet, és ennek még nagyobb támogatása az életszínvonal szükségszerű továbbcsökkenése miatt. Ezért a vita az idegenek befogadásának mérséklését célzó alkotmánymódosítás fölött. De nem csak mindenféle színesbőrű, cigány és egyéb harmadik világi és kelet-európai sehonnai befogadásáról vagy visszaküldéséről van szó, hanem a német lelkiismeretet, már akiét, okkal nyomasztó antiszemitizmusról is. Néhány példa a közelmúltból.
Günther Deckert, a Nemzeti Demokrata Párt névrehallgató neonáci párt vezetője abszurditásnak nevezte, hogy a holokausztnak 6 millió áldozata volt, és az auschwitzi gázkamrák létezését mitosznak titulálta. Tette ezt részben saját megjegyzésként, részben egy amerikai újfasiszta előadásának tolmácsaként egy egyévvel ezelőtti párt összejövetel nyilvánossága előtt. A Mannheimi bíróságon az ügyész 2 év börtönbüntetést kért. A bíróság 1 év felfüggesztett börtönt és 10 000 márka pénzbüntetést ítélt meg.
Egy másik szélső jobboldali párt, amely a Német Nemzeti Párt nevet viseli, szintén egyik vezetőjét tudja delegálni a bíróságok elé. Thomas Dienel pere november végén kezdődik, ugyancsak rasszista és antiszemita propaganda vádjával. Ügyében az a gyanú is fölmerült, hogy egy elhagyott német laktanya területen hadgyakorlatot végeztetett volna egy bűnszövetkezettel, abból a célból, hogy fölkészüljenek vendégmunkás szállások megtámadására.
A német hadsereg 22 közkatonája és 2 tisztje ellen folyik vizsgálat szélsőjobboldali radikalizmus és idegen gyűlölet keltése miatt. A német honvédelmi miniszter alapos vizsgálatot és az ügy teljes tisztázását ígéri. A minisztériumi szóvivő szerint a katonák az elmúlt 10 hónap során 9 alkalommal vettek részt szolgálati idejükön kívül menekült otthonok megtámadásában. A vizsgálat arra is ki fog terjedni, hogy paramilitáris csoportok használták-e a hivatalos hadgyakorlat területeket katonai sport gyakorlataikra. Egyes szolgálatban lévő katonatisztek szerint nem csak fiatal radikálisokról van szó, hanem az idős tisztek között is akad, aki úgymond meggondolatlan magatartást tanúsít a nácizmussal kapcsolatban.
A további részleteket, például azt, hogyan kerül azonnal a hivatalába valakinek, aki kétségbe vonja, hogy egy németországi rabbinak Németország lenne a hazája, Sasvári Attilától hallhatják, aki először a bevezetés a Skinhead Tanba című képzeletbeli műből idéz.
Üres üveget ne dobja szemétbe, és ha betétes, akkor se válts vissza a boltban. Tartogasd jobb célra azt. Tölts belé benzint, vagy más gyúlékony folyadékot, helyezd torkába ügyes kanócot. Magadhoz véve jó baseball ütődet is, indulj cigányokkal teli menekült otthon keresésére. Így hangozhatna az alaprecept a néhány hasznos tanács kezdő bőrfejűek számára Németországban című kiadványban. majd következhetne néhány speciális fogás haladóknak. Például, védj egy iskolát, benne osztályt szellemi és testi fogyatékos tanulókkal. Nyomulj be, persze, ne egymagadban. Kitűnő mulatság ígérkezik. Miközben késsel sakban tartod a tanárnőt, társaid kedvtelve rugdoshatják a rokkantakat, mondjuk arra hivatkozva, hogy antifasisztára vadásznak közöttük. Végül tesszeltnek egy ázsiai nyalánkság. Legjobbnak egy vietnámiak lakta szálláshely tűnik e célra. Hatolj be derék cimboráiddal, majd egészen közelről lövöldöz riasztópisztollyal, tűzijáték lövedékekkel a mókásan szaladgáló és kiáltozó kis sárga emberekre. Válasz ki három leányt közülük, és készülődj megerőszakolásukra. Még viccnek is rossz ilyesmiket kitalálni? De hát szó sincs kitalációról. Igaz történetek ezek, legutóbbira élő bizonyság, a betoppanó rendőrség által fülön csípett néhány tettes, 13 és 18 év közötti kelet-német fiatalok, köztük két lány is, úgy 14 körül. Így azután folytathatjuk tovább a valóságra alapozott képzeletbeli tanácsadónkat, bőrfejűek, vagy ami nem kevésbé jellemző, unatkozó, jó balhéra vágyó kelet-német fiatalok számára. Ne aggódj túlságosan cselekedeteid vízhangja miatt. Meglásd, a politikusok és a rendőrök először nem téged, hanem a megtámadott külföldieket tüntetik el szem elől. És általában sem azon törik a fejüket, hogy milyen furfanggal foghatnak ki rajtatok, hanem azon, hogy miként tartsák távol az országtól a menekülteket. Légy viszont óvatosabb, ha nem írástudatlan, megfélemlített, nyomorult emberekről, vagyis cigányokról van szó. Előfordulhat, hogy egy őseink gondatlanságából megmaradt népcsoport képviselői, azaz zsidók karolják fel ügyüket, mint legutóbb Rostokban történt. És ilyen esetben az sem lehetetlen, hogy látva bőrfejűségedet még téged is jól összevernek, bár adott pillanatban csak ártatlan bámészkodóként voltál jelen. De ebből talán elég ennyi. Mindamellett Rostoknál maradva. A cigány ellenes támadások, majd a szolidáris zsidó tüntetők elleni brutális rendőri fellépés után a német zsidók tanácsának elnöke, Ignác Bubisz látogatott a városba. Sajtóértekezletén az egyik kereszténydemokrata városi képviselő, egy bizonyos Karl-Heinz Schmidt, a következő szavakkal fordult Bubiszhoz. Bubisz úr, ön ugyebár zsidó hitű német állampolgár. A hazája tehát Izrael. Hogyan ítéli meg a mindennapos erőszakot a palesztinok és az izraeliek között? Bubisz visszakérdezett. Vagyis másként fogalmazva azt szeretné tudni, hogy mit keresek itt? Schmidtnek azóta párthivatalaiba és képviselői mandátumába került a német zsidó tanács elnökét Izraelbe kívánó megjegyzése. Szó van arról, hogy kizárják a kereszténydemokrata pártból is. Ugyanakkor éppen egy izraeli újságíró kelt védelmére nemrégiben, mondván, mielőtt Schmidtet megfosztanák német állampolgárságától is, és átnevelésre küldenék egy kibucba, el kellene gondolkozni azon, hogy milyen lenne a viszony egy normális országban egy ilyen kissé buta és rosszindulatú megjegyzéshez. Ez csak egy példa annak érzékeltetésére, hogy bár a fasizmus félmillió cigánynak is az életébe került, a mai német nyilvánosság és a politikai osztály csak az antiszemitizmusra reagál rendkívül érzékenyen. De bármennyire is a menekültözön és nem a szélsőjobboldali erőszakhullám megállítása a politikusok elsőrendű célja, annyira mégiscsak összeszedték magukat a különböző pártokhoz tartozók, hogy 300 ezer emberrel együtt közösen tüntessenek Berlinben az emberi méltóság sérthetetlenségéért a szélsőjobboldali erőszak ellen. Ez dühítette fel azonban csak igazán a szélső baloldali autonómok néhány száz fős csoportját. Szélhámosok címszó alatt közös nevezőre hozva a politikusokat, tojásokkal és helyenként kövekkel dobálták meg a menekült kérdésben egyébként inkább mérsékelt köztársasági elnököt. Richard von Weizsäcker hiába próbálkozott egy emberi gesztussal, amennyiben először eltolta maga elől a védelmére siető rendőröket. Beszédét végül is csak nagy rendőrpajzsok és esernyők árnyékában tudta elmondani. Sasvári Attila, Szabad Európa Rádió, Berlin.
Németország okkal tart a külföldi megítéléstől. A közelmúlt egyik fölmérése szerint a franciák kétharmada úgy érzi, személyesen is érinti az aggodalom a német szélsőjobboldal feljövetele miatt. egyúttal 61% úgy gondolja, hogy az elmúlt évtized során Franciaországban is növekedett az antiszemitizmus. Mégis 93% úgy véli, az országban élő zsidók ugyanolyan franciák, mint bármely más francia. Azért a franciáknak is ott van a vaj, a fülük mögött, Le Pen és pártja személyében. A francia politikai élet minden megfigyelője egyetért abban, hogyha a Nemzeti Frontnak nevezett szélsőjobboldali párt vezérét nem kezdte volna futtatni a média, de hogy egyetértőleg csak érdekességből a szánalmas, nevetséges, kínos és ekként szenzációra alkalmas szélsőségessége miatt, akkor ma nem lennének olyan területek, ahol 14-15%-ot is elér a szavazói száma. Ezzel az elemzéssel csak maga Le Pen nem ért egyet, nem szereti a sajtót.
Ha találkozol egy újságíróval, pofoszt föl, ha te nem is tudod, hogy miért, ő biztosan tudni fogja.
Ezt a figyelemre méltó mondatot olvashatták szabadon osztogatott sárga színű önragasztókon azok, akik elmerészkedtek a Nemzeti Front múlt hétvégi, a nemzeti zászlóról kék-fehér-pirosnak elnevezett szokásos évi ünnepségére. A szó, mint tudjuk, előbb-utóbb hatni szokott. Itt inkább előbb, mint utóbb, mert lett is nyomban újságíró pofozás, amiből következőleg szolidaritásból minden újságíró visszavonult, a francia szélsőjobb magára maradhatott a nemzeti színekre hivatkozó ünnepén. Le Pent egyébként elkésve ugyan, de talán még nem későn, egyre kevésbé veszik tudomásul a francia közéletben. Járfás Ágnes jelentkezik Párizsból.
Franciaországban az antifasizmus közügy. A törvény nem csak bünteti azokat, akik fajgyűlölő agressziót követnek el, akár tettleg, akár szóban. A nemzeti mentálhigiénia azt is megköveteli, hogy nyilvános helyen tett rasszista hangvételük jelentéseiért is felelőssége lehessen vonni bárkit. Mert még korábban a jobboldal a fajgyűlöletéről híres szélső jobboldali párt választóit is magához igyekezett édesgetni, addig mostanra már az ilyen ideológiai lazassággal a saját pártja embereit is elriasztaná. Manapság már akkor is kizárással sújthatnak egy politikust, legyen az szocialista, kommunista, liberális vagy gólista, ha szélső jobboldali szavazatokkal választották meg. Minden választás második fordulójában a jobboldali és a baloldali jelöltek, ha kisebbségbe kerülnek, lemondanak egymás javára, hogy megakadályozzák a szélső jobboldali jelölt uralomra jutását. Érthető hát, hogy nem csak az antiszemita és a rasszista támadások célpontjai, de az ország lakosságának jelentős hányada is szégyenletesnek tartja, hogy legálisan működhet egy szélső jobboldali párt. Igaz, magát Nemzeti Frontnak nevezi. De ez köztudottan csak szépítő elnevezés, hiszen pártvezére legfőbb politikai célkitűzése az idegenek kizárása az állam életéből. A legtöbb antifasiszta megmozdulás ennek a pártnak és vezetőjének megnyilvánulásait állítja pellengérre. A televízió rendszeresen sugároz riportokat a párt ténykedéseiről és faggatja választóikat motivációikról. Ezekből a műsorokból kiderül, hogy iskolázatlan emberek próbálják így legyőzni és megoldani alaptalan félelmeiket. Ám a csoportosulás leggyakrabban magát járatja le provokációkkal. Pártvezérüknek, Le Pennek volt mersze rágalmazásért beperelni egy újságírót, aki egy cikkében kifejtette, a Nemzeti Front a fasiszta megszállókkal együttműködő 1942-es Vichy kormány ideológiájának hordozója. Le Pen elvesztette a pert. És bár ezúttal ki lett mondva, hogy fajgyűlölő pártról van szó, betiltását mégsem kezdeményezi egyetlen antifasiszta szervezet sem. Sőt, úgy vélik, egészséges a francia társadalomra nézve, hogy nevén nevezhető, számon tartható, azaz ujjal mutogatható ez az ideológia. Ezáltal fel lehet vele venni a küzdelmet, mondják. Meggyőződésük, hogy betiltásával csak reklámot csinálnának neki. És ugye a legjobb ellenméreg a hallgatás. Vannak azonban olyan esetek, amikor lehetetlen hallgatni. Különösen nagy megdöbbenést keltett, mint egy 10 évvel ezelőtt a párizsi zsidó negyed egyik éttermében elkövetett vérengzés, és vagy 2 éve egy dél-franciaországi zsidó temető meggyalázása. Az együttérző fülháborodás mindkét esetben tömegeket mozgatott meg. A párizsi nagy tiltakozó felvonuláson nem csak ismert közéleti személyiségek vettek részt, de a kormány több tagja, sőt maga az államelnök is kivonult. A fasiszta ideológia elleni küzdelemben nagy szerepe van a francia katolikus egyháznak is. Lyon város püspöke, De Coutrey bíboros, a múlttal való szembenézésre mutatott példát. Egy évvel ezelőtt független történészekből álló bizottságot kért fel arra, hogy vizsgálják ki, milyen volt az egyház magatartása a német megszállás idején. Az eredményt aztán az ország elé tárta. Igaz ugyan, hogy a franciaországi zsidóság háromnegyedét sikerült annak idején megmenteni, többek között az egyházak szervezetmentő akcióival. Egynegyedük azonban elpusztult, és ez de Couture bíboros kudarcként könyvelte el. Lyon város polgármestere, az ellenzéki Michel Noir szerint ugyancsak a múlttal való szembenézés a legbiztosabb ellenszere a rasszista ideológiának. Néhány hónapja a fasiszta vezér Barbie perének dokumentumaiból rendezett kiállítást a városházán, amíg élő tanok bevonásával. A franciák azonban nem csak arra figyelnek, ami hazájukban történik. Itt például a rostoki forrongások híre félelemmel töltötte el őket, és ártott a Maastrichti szerződés ügyének is. Gondolkodóba estek, kérdezvén, vajon okos-e szorosabbra fűzni a kapcsolatot Németországgal, ha egyszer ott a fasiszta ideológia egyre inkább teret kap. Végül egy időszerű példa arra, hogy Franciaországban senki sem engedhet meg magának ilyen téren, akár csak félreérthető magatartás sem, legyen az bár az állam elnöke is. Tudva levő, hogy november 11-e itt az első világháború fegyverletétének az ünnepe. Ezen a napon 1982 óta Mitterrand elnök megkoszorúztatja az akkori 8 nagy marsallnak a sírját. Köztük az annak idején nagy érdemeket szerzett, ám a II. Világháborúban árulóvá vált Petain marsallét is, aki úgy az országot, mint annak zsidóságát a hitleri megszállók kezére adta. Az elnök teszi ezt annak ellenére, hogy a zsidó közösség évek óta kéri, mondjon le róla. Az idén csak a tüntetők távozása után került a sírra a koszorú, és még így is csalódást és botrányt keltett ez a gesztus. Fájdalommal rótták fel Mitterrand elnöknek, hogy nem mutat jó példát. Mert ez is vétségnek számít. Jászás Ágnest hallották Párizsból.
A skinheadek nemzetközi mozgalma országhatároktól függetlenül eléggé azonos, idegengyűlölő jelszórendszert használ, de önmeghatározásuk eltérő lehet. Van, ahol magyar anyák magyar gyerekeiként nemzeti érzelmű ifjak, van, ahol náci skinek. Ez a nevük Olaszországban, ahol zsidó fiatalok egy csoportja meg is támadta egyik római főhadiszállásukat, elrabolva tőlük a náci zászlókat és jelvényeket, amelyeket aztán a zsidó negyedben kiállítottak. Bányász Kató jelenti.
Itáliát sem került el a jobbról fújó szél, de nem kavart olyan vihart, mint másutt. Október 28-án a fasiszták Rómába való bevonulásának 70. évfordulóját csak Nápolyban ünnepelte meg egy maroknyi új fasiszta. Az egész alig 20 percig tartott, és a Duce unokája, az áprilisban országgyűlési képviselővé választott Alessandro Mussolini mondott rövid beszédet. Az olasz szociális mozgalomnak nevezett új fasiszta párt 2-3%-os szavazataival nem veszedelmes erő. Sokkal fenyegetőbb az Umberto Bossi vezette Lombard Liga, amely Észak-Olaszországban nagy népszerűségre tetszett, és Bossi azt hangoztatja, hogy 3 éven belül győztesen bevonul Rómába, és átveszi a hatalmat. Ebben azonban kevesen hisznek. Mint ahogy kevesen hittek, az Espresso, olasz heti lap, segítség, az olaszok 10%-a gyűlöli a zsidókat, című cikkében ismertetett közvéleménykutatása eredményében, amely híre azonban elterjedt az egész világon, az olaszok erős antiszemitizmusát közölve. Remélhető, hogy a cáfolat is gyorsan bejárta a világot, amelyet Arrigo Levi, az egyik legkiválóbb olasz publicista fogalmazott meg a Corriere della Sera, a legjelentősebb napi lap hasábjain, alapvető durva számítási hibának minősítve az Espresso eredményét, amely felesleges keserűséget és fájdalmat keltett. Nem 10,5%, hanem csak 4% állította, hogy a zsidóknak el kellene hagyniuk Olaszországot. Természetesen ez is sok egy demokratikus országban, és azok után, ami a II. Világháború során történt. De ha lett volna még valaki Itáliában, aki azt állította, hogy nem voltak haláltáborok és gázkamrák, azok számára a televízió a kristály éjszaka évfordulóján igen megrázó dokumentumfilmet vetített. És ha ez sem lett volna elég, a koncentrációs tábor borzalmait túlélt néhány szemtanú beszélt saját kínszenvedéseiről. A közoktatásügyi minisztérium pedig kötelező olvasmánnyá fogja tenni a középiskolákban Primo Levi, Ha ez ember című könyvét, amely elolvasása mindenkinek ajánlatos. Primo Levi, a kitűnő vegyész és író, alig néhány évvel ezelőtt lett öngyilkos, mert a koncentrációs táborban átéltek emléke évtizedek után is gyötörte. November 9-én 31 olasz város apraja nagyja vonult fel, hogy tüntessen az antiszemitizmus ellen, és ami a legbíztatóbb és reményteljesebb, hogy mindenütt az ifjúság volt a hangadó. Bebizonyítva, hogy a zsidó üzletek kirakatára sárga csillagot ragasztott, sírokat meggyalázott bőrfejűek igen elenyésző kisebbséget alkotnak. Az egészséges lelkű olasz ifjúság egy torokkal kiáltotta, mindnyájan zsidók vagyunk, és többen kijelentették, ha még egyszer születnék, zsidó szeretnék lenni. A római fáklyás menet élén pedig egymás mellett vonult Eliot Toaf főrabi, Tullia Zévi a hitközség elnöknője, valamint a képviselőház és a szenátus elnöke és Róma polgármestere. Itáliában sohasem volt probléma az antiszemitizmus. Az olasz zsidók alacsony számuktól is függetlenül már nagyon régen teljesen beolvadtak a társadalomba. És a fasizmus két évtizedét leszámítva sohasem részesültek hátrányos megkülönböztetésben. Bányászkatót hallották Rómából.
Európában nem ok nélkül kelt megütközést, hogy a neonáci propaganda nyomtatott irodalma megvásárolható zászlai jelvényei részben az Egyesült Államokból érkeznek, hiszen még az amerikai törvények is tiltják, pedig ott tágtere van a szólásszabadságnak, a nyíltan fasiszta propagandát. Heller Gábor kérdeztük a témáról.
Ellentétben a Kelet-Európában, sőt egyre több nyugat-európai országban is erősödő szélsőjobboldali, illetve nyíltan fasiszta megnyilvánulásokkal, az Egyesült Államokban úgy tűnik, inkább leáldozóban vannak az ultrakonzervatív neonáci mozgalmak. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ne lennének olyan csoportok és szervezetek, melyek ne propagálnának fasisztoid neonáci eszméket. Létezik a Ku Klux Klan, az Árja Nemzet és sok más kisebb-nagyobb csoport, melyek úgymond meg akarják tisztítani a nemzetet az idegenektől, a színesbőrűektől, a nem keresztényektől vagy mondjuk a baloldali liberálisoktól. A fasisztoid tendenciák kiszorulása az amerikai közéletből azért is figyelemre méltó, mert egyebek közt az évi 1 millió illegális bevándorló és a rossz gazdasági helyzet éppenséggel kedvező alapot szolgáltathatna a szélsőséges mozgalmak újjáéledésének. Érdemes megemlíteni egy példát a közelmúltból, mely kitűnően demonstrálja, hogyan reagál az amerikai társadalom a szélsőséges elhajlásokra. David Duke, a Ku Klux Klan egykori vezetője, elnyerte a republikánus párt jelöltségét a Louisiana állam kormányzóságáért folyó választási küzdelemben. Duke-nak nyilvánvalóan sikerült a republikánus pártagok többségét abban az államban meggyőznie arról, hogy áthangszerelt, de még így is szélsőséges nézetei teljesen legitimek. Abból, hogy egy egykori klán vezérből egy állam kormányzója lehet, az amerikai média óriási ügyet csinált. Nagy cégek sora bejelentette, Duke megválasztása esetén más államba költöznek. Jelentősen lecsökkent a turizmus, Louisiana állam egyik főbevételi forrása, és a republikánus párt, hogy a helyzetet mentse, utólag megtagadta Duke-tól a párt jelöltségét. David Duke erre bírósági eljárással fenyegetőzött, mondván, hogy mint a republikánus párt bejegyzett tagja, joga van a párt jelöltségét megszerezni. Megoldásként a republikánus párt országos vezetősége úgy döntött, Duke ellenfelét a demokrata jelöltet támogatja. Ez a manőver egyébként sikerrel is járt. Duke nem csak a választást vesztette el, de gyakorlatilag eltűnt a közéletből. Jól lehet, az amerikai alkotmány rendkívül tágteret biztosít a szabad vélemény nyilvánításának, a neonáci, nyíltan rasszista, fasiszta szervezkedést, propagandát a törvény tiltja. Ha valaki például anyagi okokból, vagy mondjuk féltékenységből követel gyilkosságot, akkor köztörvényes bűncselekményért fogják perbe. Ha valaki azonban azért öl, mert nem tetszett neki a másik bőre színe vagy vallása, akkor ez már úgynevezett szövetségi bűntének minősül, és sokkal súlyosabb a büntetés. De elég neonáci irodalmat egy ház pincéjében nyomtatni, vagy például Hitler születésnapját társaságban megünnepelni ahhoz, hogy ez már szövetségi bűnténynek minősüljön. Ennek alapján nem meglepő, hogy a szövetségi nyomozóiroda, az FBI, a fehérbőrűek felsőbbrendűségét hirdető rasszista, neonáci szervezeteket állandó megfigyelés alatt tartja. De nem kell náci jelszavakat kiabálni, horogkeresztes zászlót lobogtatni, vagy lázító röplapokat nyomtatni és terjeszteni ahhoz, hogy a törvény lesújtson. Az is börtönbe kerülhet, aki horogkeresztet rajzol egy zsinagóga falára, vagy egy fekete család háza előtt Ku Klux Klan módra keresztet éget. Tagadhatatlan tény, hogy az Európában, főleg Kelet-Európában felbukkanó, uszító neonáci nyomtatványok jelentős része az Egyesült Államokból származik. Ez azonban nem azért van, mert itt az ilyen nézeteket jobban tolerálnák. Sőt, Amerikának nincs Le Penje, nincs újfasiszta parlamenti képviselője, mint Olaszországban Mussolini unokája, nincsenek a bevándorlók ellen tömegtüntetések, és ha valaki félbeszakítja az amerikai elnök beszédét, az biztos nem fekete inges, neonáci skinhead, hanem nagy valószínűséggel AIDS aktivista, aki több pénzt követel a kormánytól a betegség kutatására. Heller Gábort hallották New Yorkból.
A Szabad Európa Rádió 1992. november 16-án sugárzott műsorát hallották. A műsort Láng Júlia szerkesztette. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.